Kinek? 264. dicséretünket énekeljük. Tehát 264. ének a Fekete Énekes könyvből. Senki első verszakot el tudjuk énekelni? Jó, akkor az elsőt. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, ezért az újabb napért is, azért, hogy fölébredhettünk. Áldunk és magasztalunk azért, hogy szép időt adsz nekünk erre a mai napra is, még ha borús reggelre keltünk is föl. Köszönjük neked, hogy most is hallgathatjuk igédet, és imádkozunk azért, hogy szent lelked által nyisd ki a szívünket. Vésd a szívünkbe ígédet, és ma is munkálkodj általa bennünk, közöttünk. Áld meg, kérünk így most a csendességünket, az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük. Ámen. A mai napunknak a mottója, a kérdése az így hangzik, hogy elmegyek a végső határig. Olvasom hozzá az ige szakaszt, az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. fejezetében található, 26. verstől olvasom a 29. versig terjedő szakaszt. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz, kelj fel, és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt, és elindult. És íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben, hintóján ülve, olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek, menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Nem olvastam fel az egész történetet, de azt gondolom, hogy közülünk sok mindenkinek ismerős. Hallottuk már itt az eddigi alkalmakon azt, hogy ami Urunk Istenünk hív és vár bennünket, szeretne befogadni a családjába, szeretné, hogyha az ő országának a polgárai lennénk, is lennénk, amellett, hogy magyar állampolgárok vagyunk. És hallottuk azt is, hogy a mi szívünket hogyan akarja készé is tenni arra, hogy valóban az ő szeretetét be tudjuk fogadni, és hogy úgy tudjunk vele közösségben élni, hogy rá tudjunk hangolódni az ő velünk kapcsolatos tervére és akaratára. Ennek a mai igeszakaszunknak egyik, és ez az első csodálatos üzenete, hogy Istennek valóban mennyire kedvesek és fontosak vagyunk, és nem csak úgy általában, hanem egy ember is mennyire fontos és mennyire kedves. Hogyha megnézzük ennek az ige szakasznak az előzményét, akkor abból megtudjuk, hogy ezt a bizonyos Fülöpöt, akiről olvastunk, Isten előtte Samáriába küldte, Samáriában hirdette az evangéliumot, és az evangéliumot ott az emberek befogadták. Megértették, hogy Isten mit tett értük, meglátták azt, hogy nekik valóban szükségük van az Isten kegyelmére, az Isten szeretetére, és nem csak az örömhírt fogadták be, hanem Jézus Krisztust is befogadták a szívükbe, az életükbe, és azt olvassuk, hogy nagy-nagy öröm volt ott. És nem csak egy-két emberrel történt ez, hanem azt is lehetne mondani, hogy ott Samáriában ébredés ment végbe, ami azt jelenti, hogy sokan befogadták Jézus Krisztust az életükbe, sokan elindultak az ő útján. Fülöp tehát egy ilyen szolgálati területen tevékenykedett eddig, ahol Istennek a hatalmát ennyire csodálatos módon megtapasztalhatta. Ahol igazán láthatta azt, hogy ahogy hangzik az evangélium, emberek tényleg rácsodálkoznak Istennek a szeretetére, és hogy hogyan nyílik meg a szívük, hogyan változnak meg az életek. És ebben a helyzetben hangzik aztán Fülöphöz az a megszólítás, amivel kezdődött itt a mostani igeszakaszunk, az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz, kelj fel és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. És kiderül, hogy annyira néptelen, hogy igazából nem is nagyon járott senki, úgy tűnik, de egy ember arra halad, és megérthetjük a történetből azt, hogy Isten Fülöpöt ezért az egy emberért küldi oda. Ezért az egy emberért elhívja onnan, ahol sokan kíváncsiak voltak az evangéliumra, és ahol sokan örültek, hogy hangzik az evangélium, és ahol már igazából lelki testvérekkel lehetett együtt, és ennek minden örömét átélhette, onnan elhívja egy emberért. Mert egy ember is ennyire kedves neki. És most úgy szeretném, és különösképpen is azok számára, akik még bizonytalanok afelől, hogy most igazából én az Isten országában vagyok-e, vagy még kívül vagyok, vagy hol tartok én igazából, hogy Isten hogyan tekint rám. Úgy szeretném most ezt nagyon hangsúlyossá tenni, és leginkább Isten szent lelkét kérem, hogy győzzön meg mindenkit az ő szeretetéről, arról, hogy tényleg minden egyes ember, egy ember is ennyire fontos, ennyire kedves neki, hogy elküld valakit azért, hogy az az egy ember is megtalálhassa az élete értelmét, boldogságát az Úr Jézus Krisztussal, Istennel való közösségben. Amikor az Úr Jézus tulajdonképpen már nagyon is közel volt a kereszthez, amikor már nem sok idő kellett ahhoz, hogy eljött ez a pillanat, amikor fel kellett áldozni a magát, Jeruzsálembe tartott, ez volt az utolsó útja, akkor arról olvasunk az evangéliumokban, hogy útközben egy vakember, egy Bartimeus nevű ember, amikor meghallja az emberek beszélgetéséből, hogy ki közeledik, akkor elkezd kiáltani Jézushoz. És Jézus megáll. Gondoljuk el, hogy pedig sokaság közepette, hát azt olvassuk, hogy emberek akkor ott úgy ünnepelték őt, hogy királyt akartak igazából belőle csinálni, és sokan mentek, és Jézus megáll, és megállítja igazából a sokaságot egy emberért. Azért a vágyakozó szívű Bartimeusért, aki minden reménységét a közeledő Úr Jézus Krisztusba veti. És ennek a Bartimeusnak valóban aztán megnyílhat a szeme. A fizikai értelemben vett látását kapja vissza. De tudjuk az evangéliumokból, hogy Jézus Krisztus a lelki látást is meg tudja, és meg akarja adni, hogy láthassuk lelki szemeinkkel, hitünk szemével őt, hogy rácsodálkozhassunk. Istennek tehát az egy is kedves, és az egyért is elmegy, az egynek is utána megy. Azt is látjuk azonban ebből a történetből is, de nem csak ebből a történetből, hogy Isten csodálatos mentő munkájában embereket használ fel, azokat, akik már elindultak az ő követésére, mint ez a Fülöp is. De itt szeretne bennünket is használni. Itt szeretné, hogy minket is indíthasson azokhoz az emberekhez, akik már vágyakozó szívvel tekintenek, lehet, hogy még csak körbe, de lassan majd a tekintetük fölfelé is emelkedik, és Isten bennünket munkatársként szeretne beállítani ebbe a szolgálatba. Olyan jó lenne, hogyha mernénk és tudnánk engedni neki ebben. Hogyha igazán beállunk ebbe a szolgálatba, már pedig erre hív, és erre buzdít a mi Urunk, akkor viszont láthatjuk azt, hogy vannak olyan dolgok, amelyek számunkra akadályoknak tűnhetnek, de amelyeket mégsem így kell látnunk, hogy ezek akadályok. És most ilyenekre szeretnék ennek a most felolvasott történetnek alapján rámutatni egy néhányra. Gondolva a napunk kérdésére, hogy elmegyek a végső határig. Az egyik, amit itt láthatunk a történetből, hogy Isten megszólítja Fülöpöt. Hangzik az útmutatás, a parancs, hogy menj, de hova menjen? Egy névtelen útra menjen. Vagyis igazából egy olyan helyzet áll elő Fülöp számára, amelyben biztos, hogy azért az ő fejében is megfordult az, hogy igazából én ezt nem értem, Uram. Miért kell oda menni nekem? Miért kell itt hagynom Samáriát, ahol ébredés van, ahol az emberek figyelnek, ahol még, ha mondanánk tovább, vagy mondanám, hirdetném én is tovább az evangéliumot, még biztos többek is elindulnának a te utadon. Miért kell nekem innen most elmennem? Miért kell pont egy olyan útra, amelyről a parancsban is elhangzik, hogy néptelen, de hát akkor mi dolgom van nekem ott? S lehet úgy fogadni Istennek a parancsát, Istennek a küldőszavát, ahogyan Fülöp fogadta. Nem olvasunk arról, hogy elkezdett volna Istennel vitatkozni, nem olvasunk arról, hogy magyarázatot kért volna, hanem egyszerűen elindul. Van, amikor Isten így indít el, így akar bennünket is elindítani, hogy lehet, hogy sok mindent nem látunk még, nem értünk. Nem mindig így történik. Csak utalok egy másik történetre, Péter és Kornélius történetére, amikor azt látjuk, hogy Isten olyan szépen lépésről lépésre fölkészíti Pétert arra, amit tennie kell ott, Kornélius házában. Hogy értse meg, hogy mintegy hangolódjon rá, és aztán úgy tudjon teljes készséggel megállni ott, és figyelni Isten, és figyelni a többiekre, hogy akkor mit is kell neki most tenni és mondania. De nem mindig így cselekszik Isten. És hogyha éppen nem értjük, hogyha nem magyaráz el előre mindent az Isten, mi akkor is, mint az ő gyermekei, bizalommal lehetünk iránta, hogy ő mindent átlát, mindent a kezében tart, ő vezeti, irányítja az eseményeket. És én nyugodtan elindulhatok. És meg fogom érteni, hogy miért arra, vagy miért azt kell tennem, amit az Úr éppen mond. A következő, amit ebben a történetben is láthatunk, hogy bizony, amikor az Úr így elhív bennünket, vagy megszólít, és ránk bíz egy feladatot, akkor az lemondással is járhat. Lehet, hogy áldozatot is kíván tőlünk. Vagy inkább ezt úgy mondanám, ahogyan Pál apostol fogalmaz az egyik helyen, megsanyargatom a testemet. Hú, de nem szeretjük ezt a szót, hogy megsanyargatom, azt gondolom. Különösen ebben a mostani világban, ahol minden arról szól, hogy inkább kényeztessük a testünket, és a testi vágyainkat kielégítsük, és adjunk meg mindent, mert ez neked jár, ugye ezt szoktuk mondani már. Megsanyargatom a testemet. De szeretném elmondani azt, hogy ez nem valami öncélú aszkézis. Itt nem arról van szó, hogy Pál apostolnak abban telt a kedve, hogy akkor én szeretnék minél többször éhezni, meg én úgy szeretném, ha engem megvernének, meg megostoroznának, meg úgy szeretem azt, amikor fáznom kell, mondjuk egy börtönnek a mélyén, mert az olyan jó dolog. Nem erről van szó. Hogyha megnézzük az eredeti szöveget, akkor látjuk azt, hogy vissza lehet adni ezt egy olyan szóval is, hogy önmegtartóztatás, vagy önuralom. Mert igazából valami olyasmi van, hogy vagy én sanyargatom meg a testemet, tehát vagy én uralkodom a testem fölött, vagy a testem a maga vágyaival és kívánságaival fog fölöttem uralkodni. És hogyha erre a másik szóra gondolunk, hogy önmegtartóztatás, akkor meg már azt is megérthetjük, hogy ebben sem hagy az Úr bennünket magunkra. Mert emlékezzünk csak arra, hogy a Galatákhoz írott levélben a Szentlélek gyümölcse szemei között ott szerepel ez, hogy önmegtartóztatás. Ami azt jelenti, hogy az Isten szent lelke, ez kimunkálja bennünk, ha mi akarjuk, ha mi odaadjuk magunkat erre, ha nekünk valóban fontosak az Isten tervei és Isten céljai, és ha mi valóban együttműködni szeretnénk vele, akkor ő munkálja ez bennünk a Szent Lelke által. Mind gyümölcs jelenik meg ez az életünkben. Azt látjuk, hogy Fülöp vállalja ezt is, hiszen valószínűleg neki is kényelmesebb lett volna Samáriában maradni, ahol már lelki testvérek vannak. És ugye, hogy szeretünk együtt lenni lelki testvérekkel, egymással, egymás között lenni. Nem véletlenül hangzik el itt is, nem egyszer mondtuk és hallhattuk itt a táborban is, meg máskor is csendes heteken, hogy milyen jó, hogy fölmegyünk a hegyre, kicsit kiszakadni a világból, és együtt lenni Istennel, együtt lenni egymással. Fülöpnek is biztos sokkal jobb lett volna ott. De nem, ő vállalja azt, és elindul, hogy akkor megyek, ráadásul egyedül a néptelen útra. Hát bárcsak, látva Istennek irántunk való nagy-nagy szeretetét, amit értünk tett, azokat látva, azokra újra meg újra emlékezve, meg emlékeztetve magunkat, készek lennénk mi is erre, hogy bennünket így vezethessen. És az utolsó, amit szeretnék ebből a történetből kiemelni, ebben az összefüggésben, hogy elmegyek-e a végső határig, hogy kész vagyok-e valóban úgy odaadni magamat az Úrnak. Figyeljünk arra, hogy itt arról van szó, hogy ez az út ebben a fordításban így szerepel, hogy néptelen, de van olyan fordítás, amelyben úgy van, hogy járatlan út. És itt arra szeretnék mindenkit emlékeztetni, amiben úgy tűnik, hogy hajlamosak vagyunk beleesni, hogy mi úgy gondoljuk az ilyen utakról, hogy ezek jár hatatlan utak, pedig a kettő között különbség van, hogy járatlan, néptelen, kevesen haladnak azon az úton, a járhatatlan, meg azt jelenti, hogy nem lehet rajta járni, és ezért valóban nem is érdemes arra menni, vagy megpróbálni. És mi, amikor arról van szó, hogy adjuk tovább mindazt, amit az Úr ránk bízott, akkor hányszor a járatlan útjainkra így tekintünk, hogy de azok járhatatlan utak, és talán még Istennek is próbáljuk megmagyarázni, hogy de Uram, hát nem látod, hogy az járhatatlan út. Járhatatlan az az út, amelyre állítottál, akár a családban, akár a munkahelyen, vagy egy konkrét emberrel kapcsolatban. Hát hiába mondom neki az igéket. Hát hiába beszélek neki az Úrról. Hát nem találom meg az utat a szívéig. Hát nem látod, Istenem, hogy ez járhatatlan út? Nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk, és az Úr járatlan útra küld, akkor ne felejtsük el azt, hogy először is ő előttünk megy. És pont ezért, mert előttünk megy, ezért már semmiképpen nem lesz járhatatlan az az út. Mint ahogy Fülöp előtt is ment, hát elkészített mindent. Készítette ennek az embernek, etióp főembernek a szívét. Hát minden el volt készítve. Az olvasta Ézséiás prófétát. És Fülöpnek oda kellett ülni mellé, és elmagyarázni, hogy miről is szól. És ez az etióp főember megtért, átadta a szívét Jézus Krisztusnak, mert megértette, hogy Jézus Krisztus mit tett, érte is, a pogány emberért. És azt olvassuk a történet végén, hogy örömmel ment tovább az ő útján. Fülöpet elragadta az Isten lelke, ott maradt az etióp főember, de ez nem számított, már ő sem egyedül ment tovább. Az Úr Jézus Krisztussal mehetett, örömmel ment tovább. Hát bár mi is örömmel tudnánk a saját útjainkat is járni meg, oly jó lenne, ha minél több találkozásunk nyomán mások, sokan örömmel mehetnének tovább. Én így kívánok nagyon szép és áldott utat, földrajzi értelemben is, meg azért a gyalogolás közben is lehet esetleg ilyenekről is beszélgetni tovább, nem csak a csoportos beszélgetésekben. Járjuk ezeket az útjainkat lélekben is, és áldja meg az Úr számunkra. Nagyon szép napot kívánok így. Énekeljünk egyet. Tessék mondani olyat, amit el tudunk énekelni, hogyha nincs énekeskönyv. Lehet a pirosból is javasolni, ami közis. Velem vándorul utamon, Jézus.